Tehát aki ismer, az tudja rólam, hogy gyerekkoromban nagyon sok fantasztikus regényt olvastam, és ez olyannyira elhatalmasodott később rajtam, hogy írtam is fantasztikus regényt. De most nem erről akarok beszélni, hanem az egyik fantasztikus kisregényről, amit nagyon-nagyon szerettem. Lőrincsel László írta, aki egyébként tibetológus volt, és viszonylag közismert tudósa a szakterületének, és amikor olvastam, így egészen lenyűgözött az a társadalom, amit elénk tárt, egy nagyon-nagyon nem emberi társadalomról szólt. Egy óriási közösségről, ahol minden tagnak megvolt a maga szerepe, ahol mindenki nagyon pontosan érezte, hogy mennyire szükség van az egésznek az ő munkájára, ahol igazából nem volt helye az egyéni érdekeknek, meg az egyéni gondolatoknak, hanem mindenki a közösségért cselekedett. És amikor aztán egy óriási kihívás érte ezt a közösséget, ennek sikerült ezt a nálánál nagyobb kihívást éppen a közösségi léte miatt elhárítani. És nagyon érdekes volt, és amiért igazán szerettem ezt a novellát, ez az, hogy amikor az írásnak a fókusza elkezdett távolodni ettől a közösségtől, és pár lépéssel hátrébb ment, akkor kiderült, hogy nem valamilyen idegen civilizációról van szó, nem valami idegen bolygón létező társadalmi rendszerről van szó, hanem egy hangyaboly életét figyelte nagyon-nagyon közelről az író. A szuper tervezett és szuper közösségi társadalom nem más volt, mint egy hangyaboly, amelyet nagyon-nagyon közelről figyelt és ismertetett. És azért jutott ez eszembe, mert gyerekként nagyon lenyűgözött ennek a társadalomnak ez a közösségi volta. Az a közösségi volta, hogy ennyire mindenki rászorul mindenkire. Hogy ennyire szükségünk van egymásra. És nagyon jó példát adott nekem arra, hogy mit jelent az, hogy közösség. Persze nem jó példa mégsem a hangyaboly. Ez a hangyaboly nem jó példa, mert ez egy agyatlan követése valamiféle felsőbb struktúrának, mert nincsen benne az, ami egy igazi közösségnek a savát borsát adja, a személyes döntés, amivel én ebbe a közösségbe belépek. De nagyon szerettem ezt a novellát, és ha valaki kíváncsi rá, akkor oda is tudom adni az a címe, hogy a nagy kupola szégyene, és a nagy kupola az a hangyaboly, aminek az életéről szólt ez a történet. Miért is hoztam ezt ide? De azért, mert ma a közösségről szeretnék beszélni. Ezt mondtam a múlt héten, hogy igazából négy dologról szeretnék beszélni ebben a februári hónapban, ahogy Isten hív minket, és az ember válaszolhat. A múltkori az volt, hogy Isten hív minket arra, hogy bizonyságot tegyünk, de ne csak a szavainkkal, hanem azzal, hogy leleplezzük magunkat. És másokat hív azzal, hogy ezt a mi lelepleződésünket, az Isten fiainak a megjelenését és lelepleződését ismerjék fel. A második lépés pedig az, hogy Isten közösségbe von minket, és erre a válasz a közösségbe lépés. Akármilyen furcsa, ma nem arról szeretnék beszélni, hogy járjunk többet gyülekezetbe, és pláne nem arról, hogy ez a közösség az a gyülekezet lenne. Amikor Isten közösségbe lép minket, akkor nem a gyülekezetbe hív minket. Sokszor vagyunk úgy, és sokszor voltam lelkészként sokáig úgy, hogy azt gondoltam, hogy az én fő célom az az, hogy a gyülekezetemet építsem. És nagyon-nagyon sok lelkész, és katolikus pap, és evangélikus lelkész gondolkodott hasonlóan, és gondolkodik a mai napig hasonlóan. A fő célunk az, hogy a ránk bízott gyülekezetet pásztoroljuk, anyagilag is próbáljuk rendbe tartani, és építsük. És ennek a szép példája az a méltóság teljesen rohadó népegyház, aminek itt mi a tanúi vagyunk minden felekezetben. Mert emberi erőből próbálunk összetartani valamit, amit nem emberi erő hozott létre pár száz évvel ezelőtt, vagy pár ezer évvel ezelőtt, és azt gondoljuk, hogy mindenféle emberi praktikát, civil technikák, anyagi sikeres pályázatok, jól szervezett programok képesek pótolni azt, amit nem adhat meg más, csak Isten. Igazából azért vannak annyira rossz formában az egyházaink, mert ezek igazából vallásos klubok. Te is vallásos vagy, meg te is, meg én is. És így összegyűlünk valláshozni hetente egy pár alkalommal. Amikor sok alkalom van, akkor ez jobban lelkésznek, mert akkor be tudja írni, hogy ő több alkalmat tartott, és úgy tűnik, mintha itt mégse rohadna szét éppen az egyház. De valójában vallásos klub ez addig, amíg ez a közösség, ez az egymással való közösséget jelenti. Ugyanis ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az a közösség, amire mi hívunk, vagy nekünk kellene hívni, az nem az, hogy gyertek ezekbe az egyházakba, nehogy már kiürüljön a templom. Gyertek ezekbe az egyházakba, nehogy hiába költöttünk több millió forintot a felújításra. Gyertek ezekbe az egyházakba, mert itt megtanuljátok, hogy hogyan kell cukinak lenni. Gyertek ezekbe az egyházakba, mert itt megsimogatjuk a lelketeket hétről hétre, hogy jól érezzétek magukatokat. Nem erről szól a gyülekezet és az egyház. Az igazi közösség, amire mi hívunk, azt az 1 János 1:3-ban olvashatjuk, és ez a mai napnak a vezér igéje. Az 1 János 1:3 ezt írja, amit tehát láttunk és hallottuk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. A közösség, amiben én hívok egy másik embert, az vagy az én közösségem Istennel, vagy pedig egy vallásos klubnak vagyok az alapítója. Nem az a lényeg, hogy mi itt egymással közösségben legyünk. Igazából, ez majd most lelövöm gyorsan a happy endet, a prédikáción végét, igazából ez a következmény, hogy egymással közösségben vagyunk, ha közösségben vagyunk Istennel. És erről szeretnék ma beszélni, erről az Istennel való közösségről. Beszélnék először arról, hogy Isten közösségbe hív minket, és hogy miért hív közösségbe. Beszélnék arról is, hogy mit jelent ez a közösség ma és nekem, és végül, hogy hogyan lehetek ennek a részese. Ma Valentin nap van. Amit mi nem ülünk meg Magyarországon, ennek én nagyon-nagyon örülök, mert engem egy kicsit taszít ez az egész Valentin napozás, őszintén, de egy valamit azért így a Valentin nappal kapcsolatban kijelenthet mindaz, aki szerelmes közöttünk. Nem tudom, hogy vannak-e közöttünk szerelmesek, vagy mi már túl öregek vagyunk mindannyian ahhoz, hogy ilyen frivol dolgok, mint szerelem minket közelebbről is érintsenek. Na de, aki szerelmes, az pontosan tudja, hogy a közösség és a kapcsolat között oltári nagy különbség van. Mi, akik kapcsolatban élünk több éve, mi már nem biztos, hogy tudjuk, de ők pontosan tudják. Hogy kapcsolatban lenni a másikkal nem ugyanaz, mint közösségben lenni. Felhívni a másikat nem ugyanaz, mint együtt lenni a másikkal. Pláne nem ugyanaz, mint éjjel-nappal együtt lenni a másikkal. Ki nem volt közülünk szerelmes? Azt hiszem mindannyian. Semmi másra nem vágytunk, mint hogy éjjel és nappal, és fogjuk a kezét. És beszélgessünk. Én nem tudom, a szerelmeim nekem mindig ilyen az maradt meg, hogy ilyen végtelen beszélgetések a másikkal. A fele nem tudja, hogy miről tudtunk mi órákon keresztül, napokon keresztül beszélgetni. Ilyen bódult állapot, amikor az ember a másiknak a közelségében és a másiknak a közösségében teljesedik ki. És itt most igazából nem is kell beszélni a szexről, mert nem az a lényeg ebben, hanem hogy ott legyen a másik, hogy meg lehessen fogni, hogy közösség legyen. És ilyen a szerelmes ember pontosan tudja, hogy mi a kapcsolat és a közösség között a különbség. És hát mi, egyházi emberek, jellemzően már nem a szerelmes korosztályból kerülünk ki. Mi nagyon sokszor beszélünk arról, hogy kapcsolatot kell, hogy legyen Istennel. És a mi fejünkben a kapcsolat már azt jelenti, hogy rendszeresen felhívni valakit, vagy legalábbis üzenni neki, ha kicsit fiatalabbak vagyunk, akkor ráírni Facebookon, kapcsolat, fenn kell tartani a kapcsolatot. Ha egy kicsit idősebbek vagyunk, akkor a konzervativizmusunk azt mondja, hogy legalább néha találkozzunk vele. Ez nekünk már nem mindig jön össze. De igazából nem azt értjük, amit a szerelmesek értenek, hogy legyünk mindig vele. És éppen ezért, amikor mi Isten kapcsolatról beszélünk, akkor ez a fajta nyugodt, kiegyensúlyozott felnőtt kapcsolatról beszélünk. Felnőtt kapcsolat. Jó, reggel kinyitom a Bibliát, elolvasom, Uram, felhívtalak, viszont látásra leteszem a kagylót, és elmegyek, és élem tovább a magam életét. A mi problémánk az, hogy mi sokszor kapcsolatról beszélünk. Ha még mindig fiatalok lennénk és szerelmesek, akkor a kapcsolat nem ezt jelenteni, hanem az, hogy éjjel-nappal lóg a nyakán, amikor csak lehet. Nézzük meg, amikor egy fiatal ember megtér. Nagyon-nagyon sokszor úgy szokott az kinézni. Éjjel-nappal Bibliát bújik, éjjel-nappal közösségbe jár, éjjel-nappal megkérdezni. Fölhívja, együtt van vele, te mit gondolsz, te mit gondolsz, te mit gondolsz. Tudom, én nagyon-nagyon fiatalon tértem meg, 15 éves voltam, és semmi másról nem szólt a fiatalkorom, csak arról, hogy megtérítettem az egész osztályomat. Pontosabban nem az egészet, mert voltak páran, akik nem voltak hajlandók megtérni, de azért a nagy többség úgy érettségizett, hogy megtért. És semmi másról nem volt szó szünetekben, csak arról, hogy te mit olvastál a Bibliában, és te mit gondolsz erről, és mert fiatalon a kapcsolat nem azt jelentette, amit most idősebben. És gondolkoztam sokat, hogy vajon ez lehet az oka annak, hogy mivel hiányoznak a fiatalok a gyülekezeteinkből, hiányzik ez a fajta hit megélés. Amikor a kapcsolat Istennel még egy ugyanolyan kapcsolatot jelent, mint amikor valaki nagyon-nagyon szerelmes, és mindig együtt a másikkal akar együtt lenni. De aztán én már bocsánatot kérek azért, hogy minden egyes prédikációban előhozom a gyerekeimet. Ígérem, hogy a jövő héten ezt nem fogom megtenni, de ma még kérek egy ilyen elnézést, hogy őket ide idézem. De amikor megszülettek a gyerekeim, akkor rájöttem, hogy nem csak a szerelmi kapcsolat ilyen, hogy az ember állandóan ott akar zsibbadni azzal a másikkal, hanem a gyerekem is ilyen volt. Sőt, igazából azóta ilyen a gyerekeimmel való kapcsolatom, bármilyen gonosz anyának nézek ki, még biztosan nagyon-nagyon sok hibát követek el, mint anya, és igyekszem állandóan tudatosan figyelni arra, hogy legyen saját tere a gyerekeimnek, de igazából én legszebben most kimennék oda a gyerekisten tiszteletre a saját kölkeimmel valamit ott matatni. Együtt menni. Elmentem most, igazából elárulom, hogy Balatonszárszon voltunk, de ezt a szót nem szabad meghallani ott a gyerekeimnek, mert ha megtudják, hogy elmentem nélkülük Balatonszárszóra, akkor én kapok. Hogy szeretek velük együtt lenni. És nagyon sokszor úgy érzem, hogy ha nem vagyok együtt és velük, és úgy élek meg egy élmény, az nem is igazi élmény. Az úgy igazi, hogy ott vannak a gyerekek. Hogy én már éltem eleget gyerek nélkül, már elég volt az úgy, hogy gyerek nélküli. Mit tudom, én kipróbáltam mindent. Most már szeretném a gyerekeimmel. És kicsit félve gondolok arra, hogy én megnézem Danit, hogy amikor megismertem, mert akkora volt, mint most Ármin, ilyen picike. Itt van ilyen nagy ló, hát ez már nem nagyon akar anyuval közös élményeket, gondolom én. Meg én se akartam 14 évesen anyuval közös élményeket. Nagyon aranyos volt anyukám, hetente egyszer, aztán utána meg az ember a fiúkkal akart közös élményeket, nyilván Dani a lányokkal akart. Szóval, hogy már meg kicsit félek is ettől, hogy nem sokára vége ennek az idilli kapcsolat lihegő állapotnak, ami most közöttünk van. Tegnap este is megjöttem, anyucika, anyucika, és akkor ott kapcsolatoztunk egy fél órát, ahelyett, hogy aludtak volna. Tehát ilyenek vagyunk, azért vannak olyan részei az életünknek, amikor pontosan tudjuk, hogy a kapcsolat és a közösség az nem ugyanaz. És amikor vágyjuk a közösséget valakivel. Szóval ma Valentin nap van, és a szerelmesek pontosan tudják, mi a kapcsolat és a közösség között a különbség, és talán most már mi is értjük. És amit mondani akarok ebből az egészből az az, hogy Isten ilyen közösségre teremtett minket. Ő nem azt akarta, hogy néha hívjuk fel. Jellemzően olyan telefonról hívjuk fel, ahol ő nem beszélhet vele a telefonba nekünk. Ismerik biztos a régi telefont, aminek volt egy, amit ide kellett tartani, egy ilyen halló, és volt egy mikrofon része. Mi jellemzően, amikor Istent hívjuk, akkor ezt a részt nem szoktuk felvenni, csak a mikrofon, és akkor abban mondjuk, hogy Uram, én mit szeretnék az életemben, tessék, felhívtalak, megvan a napi kívánságműsor sok muzsikával, leteszem, viszontlátásra. Legtöbbször ilyen a mi Isten kapcsolatunk. Uram, kérlek szépen téged arra, hogy tatarattarattara. De miért én nem vagyok önző ember? Ezért kérlek téged. Júcsér, Csabért, Incinéniért, Péter, mindegyiküket, akik most itt ülnek, akármilyen hihetetlen, végig szoktam imádkozni. Általában így, ahogy így nézem magukat, hogy így ülnek, és akkor becsukom a szemem, és így szoktam az ülésrendet követem, hogy senkit ki ne hagyjak. És ha olyankor leteszem a viszontlátásra, ezt úgy hangzik, hogy ámen, leteszem a kajlót, és vége ennek a kapcsolatnak. És azt hiszem, hogy ez nem igazán jó kapcsolat. Mert a másik fél éppen levegőt vesz, hogy válaszoljon, és csak hallja a búgást a készülékben, hogy kinyomták a másik felén. Nekem komolyan évekbe került, hogy Gézát rászoktassam arra, hogy miután ő elmondta a saját mondani valóját, utána ne azt mondja, hogy szia, és már nyomja ki a mobiltelefont, valahogy ezt azon megtanulta olyan gyorsan kinyomni, mint a franc, illetve letenni is ilyen villámgyorsan le tudta tenni. És tényleg, mire én levegőt vettem, hogy válaszoljak, mert nem volt senki a vonal túlsó végén, de hát magunkat is meg kéne tanítani, hogy ezt a telefont egy kicsit még tartani kéne a fülünknél. Mert van egy másik fél, aki beleszól. Van egy másik, aki beleszólna, de legtöbbször lehetőségem sincs. Lehetősége sincs erre. Szóval, visszatérve a közösségre, erre a közösségre hív minket Isten, és nem azért hív minket, mert itt ő is unatkozik az örökkévalóságunk, meg itt unatkozunk, azért hív minket erre a közösségre Isten, mert minket eleve mindannyiunkat, akik itt vagyunk, sőt, még azokat is, akik nincsenek itt, arra teremtett, hogy közösségben legyen velünk. Úgy csinált meg, úgy alakított ki, hogy közösségben legyen velünk. És ő egy kicsit olyan már, mint a felnőtt gyerekeknek az anyukája, hogy szeretne még közösségben lenni azzal a gyerekkel, de az a gyerek azt mondja, ugyan már anyu, hagyják. Most nem. És ilyenek vagyunk mi gyerekek, mármint hogy felnőttek, mármint hogy emberek, Istennek a kamasz gyerekei, akik sokszor 80-100, na jó, annál több már sokat nem szokott lenni, de hogy a 80-100 évet eléldegélünk mi ebben a kamasságban, az anyu, apu, hagy békén, el vagyok én nélküled is. Persze, tudjuk, hogy amilyen a kamasz gyerek, ez olyan, hogyha valami baj van, akkor azért rögtön megtalálja a telefonszámunkat, meg azért sokszor nem csak a telefonszámunkat, mert amikor pénz van, akkor konkrétan is meg szokott érkezni, mert telefonon nehéz pénzt küldeni. Tehát, hogy apu, itt vagyok, kéne egy ezres, vagy egy tízezres, akkor meg szoktak találni a kamasz gyerekek is. Mi is ilyenek vagyunk. És nem értjük azt, hogy Isten hív minket folyamatosan a közösségére. És olyannyira vágyik arra, hogy végre visszataláljunk ebbe a közösségbe, hogy bele erőszakoltam magát egy emberi testbe. Erről szól a kereszténység. Hogy ide jött közénk, Filippi levél azt mondja, amit most veszünk több bibliórán, hogy olyan alázatos lett Isten, annyira lehajolt, megalázkodott, hogy emberré lett. Hogy igazi közösség lehessen velünk. Tehát ne csak úgy az a fajta közösség, ne csak kapcsolat, hanem közösség is lehessen. És ez az ember élet Isten, ez nem azt csinálta, hogy Jézus is megcsinálta volna, hogy ír egy Bibliát, és elmegy. És akkor valószínűleg nem sok hatása lett volna, habár azért látunk egy-két olyan szentkönyvet, hogy valaki lejött egy istenség, megírta a Bibliát és elment, vagy például Allah le se jött, csak leküldte a Koránt egy aranyzsinóron, és azóta is megvan, lehet belőle. Jézus közösségbe jött közénk. Közösségbe jött azzal, hogy emberré lett, és közösségbe jött azzal, hogy tanítványokat hívott. Nem olyan tanítványokat, mint itt a tanítónénik, hogy ide jönnek, bár ők is elég sokat vannak a gyerekeinkkel, hanem Jézussal a tanítványai éjjel-nappal együtt éltek. A tanítványság életközösséget jelentett. Egy állandó kapcsolatot Jézussal. Nem hallgatókat hívott Isten, nem egyháztagokat hívott Isten, hanem közösségbe hív minket. És igazából azt akarja, hogy család, az ő családjának a tagjai legyünk. Nem azt akarja, hogy egymás családtagjai legyünk, hanem az, hogy az ő családtagjai. Ezért hív, vagy így hív. Mit jelent ez ma nekünk, akik itt vagyunk? Könnyű volt Péteréknek. Bizony, tényleg könnyű volt, és Jézus ezt meg is mondja Tamásnak a feltámadása után. Azt mondja Tamás, hogy boldog vagy te, hogy látsz és hiszel, de még boldogabbak azok, és még nehezebb azoknak, akik nem látnak. És mégis hisznek. De annak ellenére, hogy Jézus nincs itt testben, és nem lép be testben közénk, ugyanarra hív minket is, mint Péteréket. Hogy gyere utánam, kövess engem, amit lefordítva azt kell, hogy mondja, élj velem. Élj velem ebben a családban, legyél az én családomnak a tagja. Hív minket az Atya. Nem sokára visszatérek a tékozló fiúhoz, amit Józsi felolvasott. Hív az Atya, mint a tékozló fiút. Ez a közösség ma nekem azt jelenti, vagy jelentheti, hogy a gyakorlatban is az ő családjának lehetek a tagja. Isten családjának. És ez egy pár dolgot jelent. Mindannyian családban élünk, akik itt vagyunk, vagy legalábbis életünk egy pontján éltünk családban, és tudjuk azt, hogy a családban nagyon sok dolog magától értetődő, és fontos ahhoz, hogy a család működjön. Az első pont, a család működéséhez szükséges, az az, hogy az életem minden részét meghatározza egy másik ember. A családnak az a lényege, hogy minden egyes dolog, amit csinálok, az valamilyen módon, arra valamilyen módon befolyással van az, akivel együtt élek. Persze szeretünk, ezt nem szeretjük hangsúlyozni, mert mi annyira szabadok és függetlenek vagyunk, hogy erről nem szívesen beszélünk. Na de most mondok egy teljesen hétköznapi, ám itt a szószékről vagy az úrasztalától extrémnek ható példát. Amikor családban élünk, és elmennénk WC-re, van úgy, hogy nem tudunk elmenni WC-re. Akár tetszik nekem, hogy korlátozzák a szabadságomat, akár nem, a családban élés azt is jelenti, hogy vannak dolgok, amiket ott is akkor nem tudok megcsinálni. Várnom kell. Vannak dolgok, amikor tekintettel kellene a másikra. Te mit szeretnél? Te nem is szeretnéd azt, amit én. Ez nagyon nagy baj. Általában egy család anyagi közösséget is jelent. Jó esetben. És akkor nem úgy van, hogy ez az én fizetésem, te ebbe ne ugass bele, édesem. Ez meg az enyém, te meg ebben ne szóljál be. És különösen, amikor gyereket is nevel két ember, akkor abszolút nem működik ez az enyém. Te melyik gyerekbe hány forinttal szállsz be? Nekem egyébként volt egy ilyen ismerősöm, teljesen te voltak, komolyan. Így összeházasodtak, és anyagi ilyen pénztárnaplót vezettek, vagy nem is tudom milyen. Tehát, hogy így mindent írtak, és lett két gyerekük, és a gyerekekre is minden kiadást írtak, és minden hóvégén volt egy zárás, és ki mennyit keresett, ebből mennyit költöttek a gyerekekre, azt elfelezték matematikailag. És akkor mindenkinek volt egy maradék pénze, és az az ő pénze volt. De vagy be őszintén, hogy itt nem tudom itt a jelenlévők közül elképzelni senkiről se, talán még Julikáról, de mielőtt tud számolni, meg Zoliról, mert elég precíz ahhoz, de mi többiek elég vadak vagyunk, hogy erre képtelenek vagyunk, hogy egész héten, évben írjuk azt, hogy hány forintot költöttem a gyerekre, most vettem neki egy gombóc fagyit, ezt gyorsan kétfelé osztjuk, mondjuk, tehát, hogy ők ilyen furcsák voltak mind a ketten. A mai napig nagyon furcsák. Ilyen furcsa ismerőseim is vannak. És igazából azt érzi az ember, hogy ez egy kicsit olyan életszerűtlen is. Az igazi család egy életközösség, és bizalmi közösség is pont ezért. Mert meg kell bíznom abban, hogy én, amikor beadom a közösbe a pénzemet, akkor te ezt nem arra fogod költeni, hogy elmész és veszel magadnak egy nem tudom én mit, amit már régóta akartál venni. Bizalmi közösség. Minden rész, az életem minden részébe belelóg a másik. Akár kicsit, akár nagyon. És vannak időszakok, amikor nem annyira. De azért alapvetően igen. Ez a árnyoldala a családnak. Mondjuk a pozitívuma, hogy én is ugyanennyire belelógok a másik életébe, tehát gondoljunk csak bele akkor, amikor én nem jutok be a WC-be, hogy ezt vissza lehet adni neki másnap reggel, ha eléggé időben oda mozdulunk. Mert egymás életébe belenyúlunk, nem csak ő nyúl bele az enyémbe, ez visszafelé is igaz. Nem csak ő van hatással rám, de én is rá. És ez nagyon-nagyon nagy kincs is, és lehetőség is a számunkra. Másrészt a családban nagyon fontos, és csak akkor működik a család, ha egész életemben a családomba tartozom. Látok sajnos a családban is, van az én családomban, a tágabb családomban, meg az ismerőségi körömben nagyon sok elvált szülőpár, akiknek a gyerekei olyan érdekesen, van olyan gyerek, van olyan ismerősöm, ahol egy hetet itt lakik a gyerek, egy hetet pedig ott. Egy hetet az egyik új családnál, egy hetet a másik új családnál. Akkor van olyan, hogy hétközben anyukánál, hétvégén apukánál. Meg ennek különböző variációi és permutációi, hogy hogyan osztjuk be a gyereket. És mit látunk? Azt, hogy ez hosszú távon az apukának meg az anyukának nem olyan rossz, de a gyereknek, igen? Egy alapvető bizonytalanság az, ami egy ilyen gyereknek a felnőtt korát jellemzi. Hogy nézzük meg azt, amikor úgy él egy család együtt, hogy valamelyik félnek van egy külső kapcsolata. Most nem munkahelyi kapcsolatra gondoltam. Amikor van egy rejtett élete, egy szeretője, esetleg gyerekkel. Jó, ez férfinél, mert nőnél azért ez a gyerekügy nehezebb így, hogy kifelé legyen gyereke, befelé nem. De azért nagyon sok félét látunk már ebből is. Hogy működik az a család, ahol az egyik félnek van egy egészen másik élete a családon kívül? Biztosan sokan olvasták itt az aranyembert a jelenlevők közül. Őszintén szólva, én nem szerettem az aranyembert. Mármint, hogy annyira taszított engem a főhős, az aranyember, ezzel a kettős életével is, és én nem tudtam nem a feleségével együtt érezni, akár milyen is volt az ő házassága. Mert azt éreztem, hogy itt valakit igazából egész életében becsapnak és megcsalnak. És itt most a megcsalás alatt nem a szexet értem. Tudjuk azt, hogy ha családom van, akkor ez egész életemben abban a családba tartozok. De vannak ennek pozitívumai, ez az, hogy biztonságot kínál a család számomra, egy helyet kínál a számomra, és biztos ismerjük Tamási Áronnak azt a mondását, hogy azért vagyunk ebben a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. Hányan keresjük az otthont? Ahol mindenki elfogad. Ahol biztonságban lehetünk azok, akik szeretünk lenni. Azért, ahogy nődögélünk, úgy egyre inkább már csak otthonra tartogatjuk a hisztit. Még amikor ovisok vagyunk, akkor kiverjük az óvodában is a palávert. Néha bőgünk egy nagyot az iskolában, vagy balhézunk. De ahogy növünk, a balhéinkat otthonra tartogatjuk. Ez persze a házastársunk, vagy a gyerekünk, vagy az anyánk, apánk annyira nem örül neki, de azért mégiscsak jó, hogy otthonra tartogatjuk. Ott biztonságban lehetünk azok, akik vagyunk. És ilyen értelemben a család célt és értelmet is ad az életünknek, hogy mi otthon azok vagyunk, akik vagyunk. Hogy van egy hely, ahol nem kell eljátszani semmit, hanem elfogadnak. És végül, de nem utolsó sorban, ide kapcsoltam egy ilyen pontot, hogy a család egy olyan hely, ahová van visszatérés a kúfogó családtagok számára is. Azért sokszor van ilyen, hogy a családból kikamaszodik egy gyerek, aztán később visszatér a kamaszkor elmúltával. Vagy van olyan, hogy az egyik családtag elmúlik, a férj vagy a feleség lelép, de ha megvan a megfelelő alázat és bocsánat, akkor vissza tud jönni. Ilyet is láttunk már. Van visszatérés, és Isten családja olyan család, mint amilyennek a legjobb családokat tudnánk elképzelni, emberi családokat. És ehhez kérdés, a nagy kérdés, hogy na de hogyan lehetünk ennek a részesei, Isten családjának a részesei. És ehhez kapcsolódik újra az a példázat, amit Jézus, vagy Csabi helyett Júcsi olvasott fel, a tékozló fiúnak a példázata. Ez az egyik legkedvesebb példázatom. Nagyon-nagyon sokszor olvastam már, szerintem kívülről is el tudnám mondani, többé-kevésbé szó szerint. Ha nagyon rámijesztenek, még lehet, hogy görögül is el tudnám mondani szó szerint, de megígérem, hogy soha nem fogom maguknak elmondani görögül. Mert annyira sokszor olvastam, és újraolvasom, és újraolvasom, és mindig vannak részek, amelyek szólnak belőle. Nagyon sokáig keresztény emberként a puffogó testvér voltam én ebben a családban, de hát most megint legutóbb néhány nappal ezelőtt egy felismerés rá kellett, hogy ébresszen arra, hogy azért vagyok én még itt tékozló fiú is ebben a példában. Nagyon szeretem ezt a példázatot, mert alapvetően arra hív minket, hogy próbáljuk meg azonosulni valakivel ebben a példázatban. Te ki vagy? Hol vagy? Az ifiseknek évente elhozom a tékozló fiú példázatát. Mindig van egy ilyen folyamatábra, hogy apai ház, buli, disznók, visszatérés, és újra az apai ház, te hol vagy. Vannak olyanok, akik évek óta a disznókat jelölik be, van, aki évek óta a bulit jelöli be, és van egy már, aki rátette magát arra az útra, hogy ő már a disznókat maga mögött hagyva hazafelé ballag, de még nem ért haza. De volt olyan is, aki bejelölte már magát, hogy a disznókat elhagytuk, és a következő évben újra bulinál volt. Szóval itt fiatalon még vannak ennek a tékozló fiúnak ilyen visszatérő fázisai. Na de a lényeg az, hogy minket is, felnőtteket is megpróbál megszólítani ez a történet. De hol vagy ebben a példában? De ki vagy ebben a példában? És itt van ez a tékozló fiú, hogy te vagy a tékozló fiú, aki ott hagytad az apát. És itt most lényegtelen, hogy én hiszek Istenben. A tékozló fiú is elhitte, hogy van neki apja, csak ott hagyta. Nem attól volt ő a fia, hogy elhitte, hogy az apa létezik, hanem attól volt a fia, hogy ott élt az apával. Amikor nem az apával élek, akkor nem a fia vagyok. Csak az apámnak vagyok én mindig a fia. Itt vannak, akiknek már nincsen apjuk. Ők már nem fiak, mert nincs apjuk. Én már nem vagyok az anyámnak a lánya, mert már nincs anyám. Tehát nincs egy viszony, amiben bele lehetne engem helyezni. Értitek ezt? Csak akkor vagy valakinek a fia, vagy a lánya, hogyha az él még az az illető. Ha nincs, akkor nem. De otthon vagy a fia, ha kilépsz onnan, nem vagy a fia. És így, te hol vagy? Te fia vagy-e Istennek? Vagy pedig elmentél már a magad útjára? Sokan mennek el úgy, hogy tesznek egy óriási kitérőt az életben, néha vissza se találnak erről a kitéréről, de azt hiszik, hogy rendben van az életük, mert ők tudják azt, hogy van apjuk. De ettől függetlenül nincs rendben az életük, ha nincsenek otthon. Te hol vagy? Te vagy az, aki éppen azt mondod, hogy na apám, nekem ebből elég, adj ki a zsozót, aztán én lépek. Vagy te vagy az, aki elmentél, és most jól élsz. Nem rossz az életed. Tékozló fiúnak se volt mindig disznóvájú. Volt annak egy kellemesebb oldala is. Amikor voltak barátok, amikor volt pénz, amikor volt egzisztencia, amikor minden megvolt, amit akart. Lehet, hogy ott vagy. Onnan jellemzően nehezen tér haza valaki. Hát ki akar onnan hazatérni? De aztán az életben jönnek a különböző disznók. A betegségek. A halálesetek. A veszteségek, a kudarcok. És akkor valaki ennél a disznóvájúnál, a saját disznóvájújánál vagy elgondolkozik, vagy nem. És figyeljük meg, hogy ez a tékozló fiú nem eszik a moslékból végül, hanem hazamegy. Szeretett volna enni a moslékból egyébként, nem azért nem eszik a moslékból, mert nem szeretett volna. Nem eszik a moslékból, mert annyira már nem alázza meg magát, hogy titokban lopjon a moslékból. Hanem ennél a pontnál, amikor lopni kellene már a moslékból is, ennél a pontnál elgondolkozik, hogy ha hazamegyek, otthon még cselédként is, szolgaként is jobban fogok élni, mint itt. Szabad emberként. És akkor visszamegy. De van ennek a történetnek egy másik szereplője is. A pufogó testvér, aki végig ott van apunál. Nem megyek el bulizni, nem megyek a disznókhoz, én itt vagyok. Itt zsibbadok a templomban 80 éve. Én itt vagyok. Bezzeg uram, én itt vagyok. De hol van, amikor megnézzük ezt a fiút? Ő sincs bent a házban. Ő is kint van a házon kívül, és pufog. És ráadásul ő vele még nehezebb kezdeni valamit, mert meg van róla győződve, hogy ő jó helyen van. Én itt vagyok benne a házban. Apám, én itt voltam mellette, soha nem mentem el bulizni. Aztán persze lehet, hogy azért nem ment el bulizni, mert még annyi se volt benne, mint az öcsében. Szívesen megcsinálta volna, mint az öccse, csak félt, hogy elveszti a nagyobb zsozót az öröksége. A nagyobbik fiúnak is kiderül, hogy nem tiszták az indítékai abban, hogy otthon maradt. Ő se apu miatt maradt otthon. Az örökség. Na majd az. Mert vannak ilyenek is, akik egész életüket leélik Isten mellett úgy, hogy igazából nincsen közösség, van egyfajta kapcsolat. És mind a két fiút hívja az atya, vagy várja az atya, és az idősebbiknek mondja is, hogy a fiam vagy, és mindenem a tiéd. Mind a két fiúnak kimondja, a fiam vagy. Kimondja a fiatalabbnak is, aki óriási kitérőt tett, és kimondja az öregebbnek is, aki úgy tűnik, hogy otthon van. A fiam vagy. Mind a kettőre. Fiúvá fogadja őket, és így vagyunk mi is. Mindegy, hogy hol vagyunk az életünknek melyik pontján, vissza lehet onnan térni bármikor. A buliból is vissza kell térni. Nem muszáj kipróbálni a disznóvájukat. Akinek van kedve hozzá, persze csinálja, de nem muszáj kipróbálni az összes vájút, ami szembe jön. Mindig vissza lehet menni, mert az apa ott áll, és várja ezt a gyereket. aki pedig nem akar bejönni, ahhoz kimegy. Jön, és felajánlja a lehetőséget. Mindannyiunknak újra és újra felajánlja a lehetőséget, hogy ne legyen már csak az, hogy kapcsolat. Gyere haza! Csak itthon vagy a fiam, a lányom. Csak akkor, ha közösségben élsz velem, vagy a fiam, a lányom, a gyerekem. Máshol te vagy a főnök, máshol te vagy a beosztott, máshol te vagy a csicska, máshol te vagy, akik lenéznek, máshol te vagy az, akit tisztelnek, de a fia vagy a lánya valakinek csak otthon vagy. És Isten hív minket, gyere haza hozzám. És a tegnap, vagy a múlt héten említett lelepleződés, amiről beszéltünk, Isten fiainak a lelepleződése, akkor igazán üzen a többi embernek, hogyha én lelepleződöm, hogy otthon vagyok. Ha ez a kapcsolat, ez a közösség lepleződik le az életemben, amikor meglátják az életemben azt, hogy közösségem van, és ez nagyon jó így. És csak akkor tudunk bárkit ebbe a közösségbe hívni, nem ebbe itt, hanem ebbe, amikor mi is benne vagyunk. El tudom képzelni most, mennyire életszerű, hogy a tékozló fiú a disznók vájújáron még egy disznót magával visz, vagy valakit még a haverok közül. Na gyere, elmegyünk haza apámhoz. Hú, az örül, hogyha őt visszafogadják, nem ám, hogy még menjünk oda bulizni együtt. Nem visz oda senki, csak magát. Ez mindenkinek a saját útja, hogy hazamenjen. És ha mindenki hazamegy, akkor az a haza, ahol mi együtt ott vagyunk, az mindannyiunknak a közös családja. Csak akkor lehetünk mi gyülekezetté és közösségé, ha előbb megvan a közösségünk Istennel. Hogyha előbb hazamegyünk, és azt mondjuk, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok többet méltó, hogy a fiadnak nevez. És olyan érdekes, hogy az apa nem várja meg, hogy kimondja, hogy tégy olyanná, mint egy a béreseid közül. Meg se várja, hogy a fia befejezze a begyakorolt beszédet, amit el akar mondani. Hanem már itt a nyakába borul, és azt mondja, hogy hozzátok ki a gyűrűt, meg a ruhát. A gyűrűt, ami a pecsétgyűrű volt. Nem tudom, hogy érezzük ennek a súlyát, nem csak arról van szó, hogy van egy szép gyűrű a kezemen, a pecsétgyűrű az azt jelenti, hogy újra ugyanolyan jogú, mint az apa. Ugye akkoriban nem aláírták a dolgokat, nem bankkártya volt, hanem a pecsétgyűrűvel pecsételték le az iratokat, a pecsétgyűrűvel pecsételték le a pénzeket. A pecsétgyűrű jelentette azt, hogy te újra olyan vagy, mint én, mondja az apa. Ugyanazok a jogok illetnek meg téged itthon, de csak itthon. És erre a családra, erre a közösségre hív minket Isten, hogy megadja a pecsétgyűrűt. Nem tudom, hogy ti hol vagytok most éppen. Ti melyik fiú vagytok most éppen. De egy biztos, hogy itt áll veletek szemben az atya. És alig várja, hogy azt mondja rátok, ez az én fiam. Lányom. Ha csak meg tudunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nem fáradsz meg abban, hogy várjál minket. Nem fáradsz el abban, hogy újra és újra kigyere értünk. Fáradsz el abban, hogy megbocsáss nekünk. Hogy amikor mi reménytelennek látjuk magunkat, te akkor is látod bennünk a fiút, a gyermeket. Urunk, kérünk most téged, hogy fogadj minket vissza a te házadba. Hogyha nincsenek is szüleink már, hadd lehessünk újra fiúk és lányok. Valakinek a fia, vagy a lánya, a te fiad, a te lányod, a te gyermeked. És bár nem vagyunk már olyan fiatalok, amilyenek voltunk 20, vagy nem tudom én hány éve, de kérünk téged, hogy ezt a közösséget, ezt a hazatérést tudjuk ugyanolyan erővel átélni, ahogy a szerelmesek átélik egymásnak a közösségét és közelségét. Hogy legyen nekünk fontos, hogy te mit gondolsz és mit mondasz. Hogy te valami egészen újat akarsz nekünk adni ebben a családban, és egészen új életre akarsz minket indítani, mint családtagokat. Köszönjük neked ezt az óriási ajándékot. És itt vagyunk, Urunk, fogadd el az életünket ezért. Amen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Ez az én fiam, aki meghalt és feltámadt, aki elveszett, de megtaláltatott. Amen. Foglaljuk meg a helyet.